Egészségkód. Egy műsor a test és a lélek rejtelmeiről. Hol tart a tudomány, és mit tehetünk egészségünk megőrzéséért? Minden csütörtökön a 11 órai hírek után. Műsorvezető Marosi Viktor.
A vendégem dr. Fekete Bálint András, a Cezer Intézet és a New Era Genetics klinikai genetikusa. Szervusz!
Szia! Üdvözlöm a hallgatókat!
Néhány évvel ezelőtt az SMA-t ezt egy gyógyíthatatlan betegségnek tartották. Mi történt az elmúlt néhány évben, hogy ez a betegség, ez talán mégsem gyógyíthatatlan, mégis vannak arra lehetőségek, hogy feltérképezzük ennek a betegségnek az okait, esetleg a megoldásokat megtaláljuk. Mi történik, és hogyan lehet ezt szűrni?
Hát az történik, hogy fejlődik az orvostudomány, aminek nagyon örülünk. Úgyhogy az SMA volt talán a legfontosabb genetikai betegségek közül az első, ahol valóban eljutottunk addig, hogy okiterápiát tudunk alkalmazni, úgyhogy okiterápia egy genetikai betegség esetében a génterápiát jelenti, és hát ez a génterápia volt az, azt hiszem, ami lehetővé tette azt, hogy a nagyobb nyilvánosság is megismerje ezt a betegséget, megismerje azokat az embereket, akik ebben szenvednek, illetve a hozzátartozóikat, és talán ez volt az, amire erre az egész genetikai betegség és ennek szűrései, megoldásai jellegű problémára ráirányította a figyelmet. A Downkor volt az első, aminek egyáltalán elterjedt a szűrési lehetősége, az volt, amit mindenki tudott, hogy lehet szűrni a prenatalteszt és hasonló vizsgálatokkal, és ugye a prenatalteszt egy olyan betegség, ami nem azért alakul ki, mert valamelyik szülő erre hajlamot hordoz, legalábbis az esetek döntő többségében nem ezért, hanem ez egy újonnan kialakuló kromoszomális rendellenesség. De viszont azoknak a betegségeknek a nagy csoportja, amiben az SMA is tartozik, az nem így működik, tehát azokat a szülő, hogyha betegség kialakul, akkor mindkét szülő rejtetten hordozza magában, úgy, hogy ő ezt nem veszi észre. Itt arról van szó...
Ez egy tünetmentes dolog akkor.
Teljesen tünetmentes, tehát ez nem lehet észrevenni. Itt az SMN1 génben van egy genetikai hiba mindkét szülőben, ez egy meglehetősen tipikus genetikai hiba, tehát egy része a génnek gyakorlatilag hiányzik, és hogyha ez mind a kettőjükben megvan, még egyszer hangsúlyozom, mondjuk erről nem tudnak, és ez találkozik a gyerekben, amire 25% esély van, akkor jön létre az SMA-nak nevezett genetikai betegség. De ugye ez nem egy egyedi mechanizmus, tehát igazából a genetikai betegségek többsége ebbe a fajta öröklődési mechanizmusba tartozik. Ezt autoszomális recesszív öröklődésnek hívják, tehát itt valami van, ami továbbadódik mindkét szülő részéről, és ez az a fajta genetikai betegségcsoport, amit az origin hordozóság szűréssel tudunk kimutatni, de hogy ez a Downkor szűréshez képest még nem annyira elterjedt.
Az SMA az kezelhető génterápiával, de a génterápia az önmagában nem megoldás.
A génterápia azt jelenti, hogy kijavítjuk azt a genetikai hibát, ami valakiben előfordul. Ezt hát egyre nagyobb hatásfokkal meg tudjuk csinálni. Ugye az első próbálkozások génterápia vonatkozásában a 90-es években történtek, de ugye ezek még elég mérsékelten voltak sikeresek, tehát sajnos előfordult, hogy nem jó helyre épült be a bevinni kívánt génszakasz, és hogyha rossz helyre épült be, akkor számos kellemetlen mellékhatás, illetve olyan probléma jöhet, amit nem szeretnénk, például tumorképződés, ami hát egy 20 évvel visszavetette ezt a területet, de a 2010-es években elkezdtek egymás után jönni a génterápiák, és hát ennek a maroknyi betegségnek a terápiája közül ugye a SMA volt az, amelyik kiemelkedett, mert az egy viszonylag gyakori még a genetikai betegségek között, és hát valóban ahhoz, hogy ezt jól tudjuk menedzselni ezt a betegséget, az is szükséges a génterápia mellett, hogy minél korábban észleljük azt, hogy probléma van, és szükség lenne erre a génterápiára, tehát ezért is van az, hogy ez az újfajta a szűrés is, a hordozóság szűrésen kívül meg fog jelenni, az újszülöttkori szűrés, amit a TB fog támogatni, hogy ha már valakinek ilyen betegsége van, már kialakult, hogy megszületett a gyerek, akkor ezt minél korábban tudjuk, és minél korábban lehetőség legyen arra, hogy ennek a génterápiának alávessük, és hát ugye mi lesz ennek a hosszú távú hatása, azt még nem tudjuk megmondani, mert hogy ez egy pár éves lehetőség, tehát hogy mondjuk 10 évesen hogy fog kinézni egy ilyen betegségben szenvedő gyerek, azt nem tudjuk, de az adatok egyelőre eléggé biztatóak, tehát ugye nem ugyanolyan jó ezeknek a gyereknek a teljesítménye messze sem, mint hogyha teljesen egészségesek lennének, viszont sokkal-sokkal jobb az állapotuk, mint hogyha a régi időket idéznénk, amikor ugye nem kaphattak terápiát, mert nem volt terápia. Tehát olyan mérföldköveket érnek el a fejlődésükben, például fel tudnak ülni, és így ülve meg tudnak maradni viszonylag hosszú ideig, amit egy súlyosabb formájú betegségben szenvedő gyerek korábban nem tudott megtenni.
Ugye ez a szűrővizsgálat úgy néz ki, hogy újszülötteknek a sarok véréből vesznek egy cseppet, és ez az első szűrés gyakorlatilag, ami megtörténik már magával az újszülöttel. Gondolom, hogy onnantól, hogyha kiderül ez a probléma, akkor onnantól terápiára szorul a gyermek. Tehát akkor onnan időben el tudják kezdeni a terápiát, és akkor jut el egy ilyen fejlődési fázisba, hogy nem 4-5 évesen keresik az okát, vagy egy picit korábban, hanem már az elejétől tudják, hogy ez lesz.
Igen, tehát ugye az általános alapelve annak, hogy mikor érdemes szűrővizsgálatot tervezni. Egyrészt az, hogyha viszonylag elég gyakori betegségről van szó, hogy ezt érdemes legyen megcsinálni, másrészt, hogyha amit kiszűrünk betegség, utána tudunk valamit kezdeni vele. Tehát nyilván nem érdemes egy olyan betegséget szűrni, amit kiszűrünk, de aztán nem tudunk vele mit csinálni, és az, hogy ennek az SMA-nak már van egy ilyen génterápiás lehetősége, ez teremtette meg arra az igényt, hogy akár születés után rögtön ezt szűrjük is. De ugye ez nem az első ilyen betegség, amire hasonló szűrés rendelkezésre áll, tehát 26 betegségnek a kora gyerekkori születés utáni szűrése, az már ugye most is megtörtént, ezeknek a döntő többsége egyébként anyagcserebetegség, és ugye ez a szűrési program már évtizedek óta tart. Most ami újdonság, hogy csatlakozik ehhez az SMA is.
Magát az öröklődést, azt nyilván nem lehet, tehát azt ki lehet szűrni, de nem lehet megváltoztatni. Az létezik, hogy néhány év múlva az orvostudomány oda jut, hogy már az öröklődést is meg tudja akadályozni? Tehát, hogy akár a hordozó szülő kap egy olyan génterápiát, ami már a újszülött gyereknél egy jobb eredményekre fog vezetni.
Hát azt most rövidesen nem tartom valószínűleg, hogy a maga a szülő fog génterápiát kapni, aki ugyebár maga már nem beteg, de ugye jelenleg is van egy úgynevezett PGD módszer, ami Magyarországon még nem elterjedt, ez a preimplantációs genetikai diagnosztika, ami hogyha tudjuk, hogy olyan szülőpárról van szó, akik érintettek ilyen szempontból, akkor lehetőség van arra, hogy mesterséges megtermékenyítés keretében történjen meg a teherbesés, és akkor olyan embriót ültessenek be, amelyik nem hordozza a betegséget, de hát ugyebár ez még nagyon gyerekcipőben jár Magyarországon.
Beszéljünk a szűrővizsgálatok etikai kérdésköréről, az orvos etika, ami szintén gyakorlatilag végtelen ajtót nyit ki. Vannak országok, ahol például az abortuszt egyáltalán nem támogatják, tehát már erre törvény születik, hogy abortálni nem lehet gyermeket. Ott például mi a helyzet, hogyha valakinél kiszűrik akár az SMA-t. Meg lehet ugye szakítani a terhességet. De ha egy országban ezt nem teszi lehetővé az aktuális kormánynak a rendelkezése, akkor viszont meg kell szülni azt a gyermeket. Erről mit mond általánosságban az orvostudomány?
Hát maga az orvosi szakma is rendkívül megosztott ebben kapcsolatban, tehát hogy én úgy jöttem észre, hogy az emberek fejében még orvosik is a lehető legkevésbé sincsen ezzel kapcsolatban egy általánosan kialakult álláspont, tehát hogy a szélsőségek minden skáláján vélekedik valaki erről így vagy úgy, tehát valaki ugye nagyon abortusz ellenes, azt mondja, hogy semmilyen esetben ugye nem szabad megszakítani azt, amit Isten létrehozott, vagy amiben éppen ő hisz. Valaki meg azt mondja, ha már egyszer van ilyen lehetőségünk, akkor még akkor is be kell, vagy be lehet avatkoznunk, még hogyha esetleg valamilyen terápia rendelkezésre áll is, ami egyébként nagyon drága, tehát nagyon sokba kerül a társadalomnak, tehát hogy ez a másik fele a spektrumnak, és tényleg nem látom azt, hogy ezzel kapcsolatban bármifajta egységes álláspont kialakulna világszinten.
Visszatérve az SMA-ra, ugye ebben vannak gyógyítási nehézségek. Mik az elsődleges nehézségek? Tehát mik azok, amikkel már egy orvos is megvan a probléma oka? Megtalálták azt, hogy hol van ez a probléma, de mik okozhatnak nehézségeket a gyógyításban?
Hát a legelső nehézség az ugye, hogy minél korábban meg kell kezdeni a gyógyítást, tehát akkor lesz a leghatékonyabb a terápia, hogyha minél korábban ki van szűrve a gyerek, és elkezdjük a neki megfelelő terápiát.
De ugyanakkor az idő gyakorlatilag itt az egy időfaktor, ilyen szűk keresztmetszet.
De ugyanakkor az is nagyon fontos, hogy ha már ki van szűrve, és már terápiát is kap, akkor milyen segítséget kap még emellett. Tehát emellett is szüksége lesz a gyereknek fejlesztésre, gyógytornára, számos más szakterületnek a közreműködésére, hogy ez milyen szinten történik meg, ebben mennyire kooperál mondjuk a család, az is rendkívüli módon meghatározza az eredményt.
A tehetség milyen kapcsolatban van a genetikával?
Hát a tehetség esetében ugye nagyon másfajta az úgynevezett öröklődés, mint mondjuk egy genetikai betegség esetében. Tehát ugye konkrét számokat tudtam mondani az SMA-nál, hogy mihány százalék és mi várható, de a tehetség az ehhez képest egy elképesztően komplex dolog, ami nagyon sok mindenből áll össze. Lehet, hogy valaki matematikából tehetséges, lehet, hogy valakinek zenei tehetsége van. Ugye tudunk olyan családokat, ahol mondjuk mindenki muzsikus volt, tehát hogy biztos valami fajta örökletesség van, de hogy egyáltalán nem egyértelmű, nem annyira egyértelmű, mint mondjuk egy betegség öröklődése esetén, különösen ugye azért is, mert a családi minta is ugyebár jelen van, tehát a környezeti tényezők, és ezzel nagyon jelentősen összemosódnak. Hát és ugye a nagy kérdés az, hogy mennyire tudja legyőzni gyakorlatilag valaki a környezetét, hogyha nem ideális szituációba születik. Hát ez megint egy olyan kérdés, amire én nagyon nehezen fogok tudni válaszolni, mert ugye mindannyian ismerjük ezeket a csodálatos történeteket, amikor valaki minden ócz ellenére elért valamit, amit látszólag csak a saját kitartásának és saját eltökéltségének köszönhetett, és hát ugye ezeket az embereket nem vetettük át genetikai vizsgálatnak, nagyon nehéz is lenne erre egy klinikai vizsgálatot tervezni, tehát hogy azt gondolom, hogy itt csak gyaníthatjuk azt, hogy ennek is talán valamilyen megágyazottsága lehet a bennünk felépítő genetikai anyagban, de hogy ezzel kapcsolatban tudományos bizonyosságot szerezzünk, az nagyon nehéz lesz a következőkben. Bár egyébként vannak olyan próbálkozások most már, vagy vannak olyan elméletek, hogy elvileg lehetne azt mondjuk befolyásolni, hogy mennyire legyen okos a születendő gyerek. Amikor ugye bár a...
Ezt lehet befolyásolni.
Hát ugye a Gattaca filmet azt sokan ismerik, tehát a Gattaca filmben, ami ugye bár inkább disztópiaként van ábrázolva, mint utópiaként, de ugye ilyen jellegű dolgok is előfordulnak. És ugye hát, hogyha egy filmben ez megvan, akkor egy valóságos törekvés is erre van. Tehát, hogy valaki mondjuk génterápiát tervez ilyen indikáció, ugye még nem történik, de hogy ebben már gondolkodnak. Tehát nyilván ez valamelyes megfogható tudományosan, de még legalábbis számomra mindenképpen ez egy kicsit absztrakt, tehát hogy nem tudom, mi lesz belőle, fogalmazunk így.
Azért hoztam be ezt a témát, mert, és azt az interjút is, mert egy picit engedd meg, hogy még személyesebbé tegyem ezt a beszélgetést, hiszen neked deklaráltan, vagy utólag deklaráltan ADHD volt gyerekkorodban, és hogy ez ugye a problémás, az idézőjeles problémás gyerek. És hogy végül édesapád szobrászművész, édesanyád pszichológus, és te pedig genetikus lettél. Ez ilyen egyenesági következménye volt az elmondottaknak?
Nem gondolom, tehát, hogy ebbe...
Nem az volt, hogy engem most már érdekel, hogy mi a franc történik velem, és hát akkor most már éreztek.
Mindig is érdekelt az egészségügyi terület, de mondjuk az, hogy konkrétan genetikusnak sikerült lenni, abban mondjuk azért nagy adag véletlen is volt, amellett, hogy egyébként mindig is szerettem mondjuk Szerzel Endrének a munkásságát, tehát talán ő volt az első, akivel...
Nézted gyerekkorodban?
Igen.
Tévében?
Több adást láttam vele, igen, illetve könyveket is tartottam, illetve olvastam, amiket ő írt. Tehát mondhatjuk, hogy ez lehet, hogy valamennyire meghatározta a fejlődésemet, de hát azért nagyon sok volt a szerencsefaktor is az esetemben. Ugye az első szakvizsga klinikai genetikából még egy évvel azelőtt, mielőtt én végeztem, azelőtt nem volt lehetséges. Tehát abban az évben, amikor végeztem, akkor ugye már pont lehetséges volt, és így tudtam egyáltalán elkezdeni azt, hogy én elsősorban genetikus legyek, és ne valamilyen más orvos. Egyébként még az ADHD-ról annyit, hogy ezt, amióta ugye ez az interjú megtörtént, ez mindig megkérdezik tőlem, meg mindig előjön, de hogy tulajdonképpen itt nem az lenne a fő lényeg, hogy nekem ez volt, mert azt gondolom, hogy ez egy nagyon sokakat érintő probléma, és hogy nagyon sok gyereknél úgymond ADHD jelen van, de ez legalább annyira egyfajta társadalmi lenyomat is, illetve a iskolarendszernek a kritikája, hogy azokat a gyerekeket, akik egy kicsit nehezebben kezelhetők, egy kicsit nehezebben tudnak ide figyelni, vagy egy kicsit kreatívabbak, nem tudja kezelni az iskolarendszer, és akkor az a gyerek az nem figyel oda, és akkor azt mondják rá, hogy akkor neki figyelmi nehézsége van. Úgyhogy egy ilyen fajta vonulat is nagyon erősen jelen van, tehát hogy nem arról van szó csak, hogy én minden ócot legyőztem, hanem hogy lehet, hogy nem volt ideális az iskolarendszer, és lehet, hogy ez egy szisztémás probléma.
Igen, te a témakörben most úgy tűnik be kell állnod, hiszen ezt már egyszer elmondtad egy interjúban, és akkor viszont...
Hát ezt már tízszer elmondtam interjúban, vagy 20-szor,
de... Meg mindig, igen.
De azok, lehet, hogy még még ugyanennyiszer vagy többször elmondom, azt hiszem.
Igen, de ez valóban egy társadalmi kérdés. Ha már filmekkel dobáloztunk az imént, volt egy film, a 3 egyforma idegen. Ez egyébként egy dokumentumfilm. Feltételezem, hogy láttad.
Hát ez egy rossz feltételezés.
Á, komolyan nem. Hármasikrekről beszélünk, akik megszületésükkor el lettek választva egymástól, és sok száz, ez Amerikában történt, sok ezer mérföldre egymástól kezdtek el fölnőni, és külön-külön vizsgálták őket, a viselkedésüket. És valamikor teljesen véletlenül, hát itt is idézőjeles a véletlen, felnőtt korukban találták meg egymást. Ez a 80-as évek vége, 90-es évek eleje. És hát egyrészt a vizsgálatok során, illetve amikor már megismerték egymást, látszott, hogy ők nagyon-nagyon sok, hát ikrek, nagyon-nagyon sok mindenben hasonlóak, de soha nem találkoztak előtte, tehát nem együtt nőttek fel, a viselkedés nem egymástól lesték el, hanem ugye az volt ennek a vizsgálatnak a célja, hogy megnézzék, hogy a genetika miről tehet. És ugye itt kiderült, hogy hát a hajlamok azok megvoltak, viszont a környezet, tehát mind a kettő, a genetika és a környezet is épp úgy felel a viselkedési normákért. Erről neked mi a véleményed? Egyetértesz-e ezzel, hogy 50-50-ben van jelen a környezetünk, a környezeti hatások és a genetika?
Hát nyilván nagyon az, ez a lehető legegyszerűbb válasz, amikor valaki azt mondja, hogy 50-50, de nyilván akkor ez sem ilyen egyszerű. Tehát, hogy valószínűleg vannak olyan a domének, amin belül mondjuk 80-20, vagy 20-80, vagy még extrémebb. Tehát, hogy azt gondolom, hogy annak függ, hogy értelmezhető, hogy konkrétan milyen tulajdonságról beszélünk, hogy mit mennyire határoz meg a környezet, illetve a genetika. Illetve van még egy faktor, amit ezt az egészet még nehezebbé teszi, ez pedig az epigenetika. Az ugye az epi, az azt jelenti, hogy valami fölötti, görögül, és ez egyre inkább feltörekvő terület a genetikán belül, vagy akár mellett is, és ez tulajdonképpen azt fogalmazza meg, hogy a környezet az folyamatosan interakcióban van a genetikai állományunkkal, tehát a környezet meghatározza, hogy bizonyos génjeink mennyire fejeződnek ki, ugye mert ezek az epigenetikai mintázatok, ezek gyakorlatilag szabályozó molekulák a génjeinken, tehát maga a környezet is hat a DNS-re, tehát így aztán még nehezebb elkülöníteni, és nyilván, hogy aztán a DNS-ből ennek hatására mi fejeződik ki, az meg ugye befolyásolja mondjuk a környezetet, tehát például mondjuk azt fajta környezetet, hogy mondjuk mit ficünk be táplálékként, mert mondjuk mi az, ami mondjuk ízletes számunkra, vagy mi az, amit kívánunk. Tehát ez egy olyan elképesztő komplex kölcsönhatás az epigenetikán keresztül, ami szerintem uralni fogja az elmúlt, vagy a következő évtizedeknek a kutatásait genetikai vonatkozásban, hogy szinte lehetetlenné teszi azt mondani 50-50%, vagy bárány százalék, mivel egy folyamatos és nagyon szoros interakció van a környezet meg közöttünk.
Tehát akkor ilyen formán, hogyha mondjuk az alkoholizmus öröklődik, akkor egy jófajta környezeti, vagy egy pozitív környezeti hatás az alkoholizmus az gyakorlatilag kinőhető.
Hát egyrészt igen, tehát hogy felül lehet írni az öröklött mintázatokat, másrészt, hogyha már az alkoholizmust hoztuk fel példaként, akkor az is elmondható, hogyha valaki mondjuk alkoholt fogyaszt a terhessége alatt, akkor annak a születendő gyerek szempontjából lehetnek olyan jelentősége is, hogy mennyi lesz mondjuk pszichiátriai betegség vonatkozásában veszélyeztetett, vagy akár mennyi lesz mondjuk a kognitív képessége, és ugye ezek nem olyan dolgok, hogy valami súlyos magzati alkoholszindróma alakul ki, amikor már a születésnél látjuk, hogy súlyos probléma van. Egész finom dolgokról van szó, tehát nyilván az, hogy valakinek mondjuk 100 az IQ-ja, akkor nem mondjuk rá azt, hogy valamilyen betegséggel született, de lehet, hogy ha mondjuk az anyja nem fogyaszt alkoholt, akkor mondjuk 120 lett volna, és ugye soha nem fogja akkor senki realizálni, hogy itt ez történt, de ettől függetlenül most már vannak tudományos eredmények azzal kapcsolatban, hogy ez történik, sőt ugye az epigenetikai az, ami több generációra vonatkoztatva is tudja ugyanezt hozni, tehát hogy nem is csak az, hogy mondjuk a szülő mit csinált, hanem mondjuk az, hogy mondjuk a nagyszülő mit csinált, az is úgy tűnik, hogy létrehoz egyfajta genetikai mintázatot, tehát például másfajta a betegségekre fogékonyak azok, vagy sokkal fogékonyabbak bizonyos metabolikus betegségekre azok, akiknek mondjuk egy történelmi időszak miatt mondjuk a nagyszülei mondjuk éheztek.
Azt jól értem, hogy a genetikában is ott van a holisztikus orvoslásnak a lehetősége? Tehát egy picit ez a holisztikus szemlélet, ez most már ott van a genetikában is?
Hát én eddig ezt még soha nem mertem kimondani, különösen egy rádióinterjúban, de a rövid válasz az, hogy igen.
Miért nem merted?
Hát...
Túl exakt tudomány a genetika. Azért?
Hát igen, ez egy tudomány, és ugye beszéltünk már arról, hogy itt mennyire más sok embernek a véleménye akár az orvostudományon is belül ugyanarra a kérdésről, de hát nekem a személyes véleményem az az, amire a kérdésre is vonatkozott, hogy igen. És hogy lehet, hogy erről majd a jövőben részletesebben is beszélek, amikor ebben kapsz, hogy jobban felkészült leszek, és hogy jobban meg tudom védeni ezt az álláspontot.
Térjünk vissza akkor.
Rendben.
Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál ma.
Köszönöm.
Hölgyeim és uraim, dr. Fekete Bálint András klinikai genetikussal beszélgettünk az elmúlt percekben. Ennyi fért már az egészségkódba. Jövünk jövő héten is. Köszönöm, hogy bennünket hallgattak. További jó rádiózást, viszont hallásra.
Egészségkód. A test és a lélek jelzései.